egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha pattog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma nem tudunk két csapattól búcsúzni, ugyanis a Boston nem tette meg azt a szívességet, hogy nem támad fel, úgyhogy nagyon óvatosan beszélünk majd csak erről a részéről a dolgoknak, ugyanis mi ezt szombaton vesszük fel, ti vasárnap halljátok, tehát elképzelhető, hogy már mondjuk a Boston kiesett, mire ezt meghallgatjátok, vagy éppen, hogy 3-3 és a csoda küszöbén áll, és nyilván mondjuk akkor egy kicsit érdemesebb lenne értékelni. Ellenben a Lakerstől ma elbúcsúzunk, és lesz egy olyan témánk is, ami valahol egy kicsit végre, mert szerintem a rengeteg playoff téma mellé néha tök jó betenni valamit, ami kicsit kikacsint. Az edzőkeringőről is beszélünk, megpróbáljuk megnézni azt, hogy melyik edző mit hozhat, melyik csapatnak a, hát úgymond, portájára, és hogy szerintünk ki hol lenne a legjobb. Na de, akkor én azt javaslom, hogy először is ismerkedjünk meg mai vendégünkkel, akivel nagyon megismerkednünk nem kell, hiszen az egyik kedvenc szakértőnk, rendszeresen hívjuk, itt van velünk Májár György. Szia Gyuri!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Szia Gyuri, én is üdvözöllek!
És én azt javaslom, hogy mindenek előtt, ami biztos, az az, hogy a Lakerstől el kell búcsúznunk, és talán kezdjük is ezzel. Ugye rengeteg kérdés felmerül majd a nyáron, de szerintem először muszáj arról beszélnünk, hogy mekkora siker volt ez az év. Még akkor is, hogyha esetleg a 4-0 utáni csalódásban talán van olyan Lakers-drukker, aki nem így érzi, bár hozzáteszem, hogy én azt tapasztaltam, hogy épp a Lakers-drukkerek látják nagyon is reálisan azt, hogy a 4-0 ellenére is egy sikeres éven vannak túl, és igazából amire rá lehet sütni, hogy jaj, hát ez így mégse elég jó, az nyilván az, hogy hát LeBron utolsó évei, és nem sikerült a fantasztikus sztorit összerakni, hogy LeBron még egyszer esetleg döntőbe jusson. Ennek ellenére az, ahogy ez a Lakers összekapta magát, az, ahogy fantasztikus manőverekkel megerősítette magát a trade deadline-nál, és ahogy aztán játszottak, az tényleg transzlálódott is a rájátszásba, és csak a konferencia döntőben jött ki igazán az, hogy azért itt van egy pár olyan játékos, aki ezen a szinten már playoffban majdhogy nem pályán tarthatatlan, vagy nem elég jó. Ez nagyon megdicséri szerintem Darvin Ham munkáját, és én azt hiszem, hogy közben meg láttuk azt is, hogy LeBron James már messze van a prime-jától, és még így is mennyire hihetetlenül jó játékos. Én nekem egy csomó ilyen öröm sztori van ebben az évben a Lakers részéről. Ugye elérte LeBron a pontkirályi címet, mármint az all-time pontkirályi címet, úgyhogy én nagyon negatív hangokat ide nem nagyon tudok az értékelésbe becsatolni. Gyuri, te tudsz?
Hát a LeBron korábbi GM munkáját lehet csak negatívumként említeni, tehát ez olyan, hogy amikor saját magadnak okozol kárt, és akkor utána jól szerepelsz, és akkor ünnepelünk, akkor azt ünnepeljük, hogy helyrehoztad azt, amit előtte elcsesztél, tehát ez egy ilyen kettős dolog. Illetve az is kettős dolog, hogy azért ebben a teljesítményben akkora mellett benne van nagyon ez a lábsérülés, viszont a lábsérülésnek benne van a kor. tehát ez ilyen oda-visszaműködő dolog, de hát mi lett volna, ha nem sérül meg a lába, de hát nyilvánvalóan sokkal gyakoribbak a sérülések egy bizonyos kilométer szám fölött, és az a durva, hogy nála nem is a kor a legdurvább, hanem ugye a lejátszott percek, meg tétmeccsek. De hát ez mindenképpen pozitív. Hát könnyű elfelejteni nagyon, hogy honnan indultunk. Hát emlékszem, hogy kit is röhögtek ki a... Sajnos odáig jutok, hogy Kendrick Perkins kell dicsérnem, mert ugye ő volt, aki mondta valamikor még korábban, bár hát ugye ő is sok mindent inkább csak azért mond, hogy beszéljenek róla, nem azért, mert ő ezt így végig gondolt, de ugye mindenki kiröhögte, amikor ő mondta még ezt februárban, azt hiszem, vagy mikor, hogy konferencia döntős lesz ez a Lakers. Nagyon-nagyon-nagyon mélyről indultunk. Hát 13. volt a csapat kb. A szezon felé?
Hát
vagy
meg
nagyon vicces.
Valami 2-10-zel kezdtek. Csak ebbe gondoljunk bele.
Jó, a kezdés az azért az sokszor még belefér, de az, hogy a szezon felénél is
igen.
13. helyen állsz, még ha szoros is volt a nyugat, azért ez mindenképpen hatalmas eredmény.
Yep, óriási eredmény.
Mert hát a Austin Reeves felfedezése is egy óriási.
Na igen, arról majd még beszélünk.
Pozitívuma az évnek.
És a legnagyobb kérdése a nyárnak. Zoli, mit emelnél ki a Lakers idei szezonjából?
Én is úgy értékelem, hogy ez egy sikeres szezon volt, hogyha ha a Lakers szemszögéből értékeljük, akkor nehéz ezzel vitatkozni. Ha LeBron szezonját értékeljük, akkor nála nyilván sajnos, vagy nem sajnos, már annyira magasan van a léc, hogy már csak azért is, mert ez lehetett az utolsó esélyének egyike. Én azt gondolom, hogy vagy az utolsó igazi esélye volt, vagy az utolsó előtti. És ha ebből a szemszögből nézed, akkor persze kudarc, és mert ahogy ő is elmondta a záró interjún a negyedik meccs után, őt már nem hozza lázba az, és nem elégíti ki azt, hogy egy konferencia döntőben van. Volt itt már milliószor, nem tudom, legalább 14-szer szerintem. És igen, tehát ebből a szempontból mindenképpen kudarc, de ahogy a csere után összeálltak, a Lakers szempontjából ez egy sikeres szezon, ők legalább annyira contenderek szerintem, mint a mai ligában kb. Bárki. Ugye most iszonyatosan nagy paritás van, és nem kell, én azt gondolom, vak hittel rendelkezniük, hogy meggyőzzék magukat, hogy itt egy run it back az jó lehet. Nyilván, ahogy már pedzegettétek, nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a free agentekkel, és főleg a fő free agenttel, Austin Reeves-el, aki szerintem az új Jalen Brunson. Tehát én abszolút nem értek egyet azokkal a kétkedőkkel, akik szerint, ahogy őt esetleg kimozdítanád egy Anthony Davis és egy LeBron James mellől, ő egy átlagos játékos lenne, én nagyon-nagyon sokat látok Reeves-ben. Nem egy szuper atléta, de Brunson sem, viszont Reeves-nek még jobb méretei vannak, van egy elit dobása, egy Brunsonnál jobb triplája, és szerintem playmakerként is jobb, sőt, igazából védőként is jobb. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Brunson meddig jutott, én nem látom azt, hogy Austin Reeves miért ne juthatna hasonló magasságba a következő években.
Igen, hát itt nyilván az egy kérdés, hogy Austin Reeves de facto irányító tud-e lenni. Tehát neki még ezt a lépést meg kell lépnie, amit Brunsonnak is meg kellett, hiszen nem ő volt a de facto irányító a posztja ellenére Doncic mellett. Aztán amikor megkapta a kezébe a labdát, és ha nem is New York kulcsait, de azért mit tudom én, a pár backdoor jegyet, akkor azért elég jól szerepelt. Na most Reeves-t meg kell tartani. Hogyha Reeves-t megtartod, az lehet, hogy most azzal jár majd, mert nyilvánvaló, hogy van egy pár csapat, akinek van pénze, és ez a pár csapat, például a Detroit Pistons, miért ne próbálkozna, hogy egyet mondjak, Reeves megszerzésével. Tehát akkor valószínűleg ez egy olyan konstrukcióba megy, hogy ugye második körös hosszabbítani, vagyis hogy új szerződést adni neki úgy tudsz, hogy az első két évben a maximum az MLA, ami 12 millió körül lesz itt az emelt csapkával, majd utána, hát az nem tudom, max közeli lesz, tehát ilyen 20, bőven 20 fölött. Így is meg kell tartani, nem? Tehát nem lehet kérdés.
Hú, ez egy elég speciális helyzet ugye Reeves esetében, mert föl lehet menni 4 per 100 millióig egy másik csapat ajánlatával, és szerintem ez nálatok reális is a mostani helyzetben, meg az eljövendő cap szituációkban, hogy megy föl a cap. És ezt a 4 per 100-at megkapja, akkor az elég érdekes lesz, mert az első évben az a Lakersnél úgy fog kinézni, ha a Lakers meccsel, hogy csak 11-12 millió lesz az első két év, és utána meg ilyen 37-38 millió a harmadik, meg a negyedik.
Hú-hú.
Szóval lesznek érdekes dolgok, de én szerintem ő meg fogja kapni ezt a 4/90-100 közötti összeget.
Igen, amikor 20 fölött, bőven 20 fölöttre becsültem, akkor bőven alá becsültem ezt a sztorit. Minden esetre igen, tehát hogy ez is egy döntés a Lakersnél, és hát akkor arról ne is beszéljünk, hogy ezt a Rui Hachimurát szerintem nagy botorság lenne nem megtartani. Tehát ő itt jobban működött, mint Washingtonban valaha, amiről egyébként el kéne gondolkozniuk Washingtonban. Tehát, hogy ezt azért gyorsan hozzáteszem.
Hát Washingtonban nagyon sok minden el kéne gondolkodni. Szerintem most megkérdeznénk, hogy ki volt most a 10. helyen választottak legutóbb, vagy 9?
Igen.
Szerintem 100-ból 99 hallgató nem tudná fejből, hogy kit választottak.
Igen.
És még csak annyi, hogy a Hachimurát is igen, és ezért is nem értem azokat, akik így esetleg opcióként mondták azt, hogy a Lakersnek cap space, meg így, meg úgy, milyen cap space, hát akkor le kell mondani Russellről, mondjuk az nem nagy gond, de le kell mondani Hachimuráról, le kell mondani Lonnie Walkerről, le kell mondani Mambáról, Beasleyről, mindenkiről. Jó, nem mindenki feltétlenül nagy, de most emiatt azért, hogy összeszedjünk 25 millió, 24 milliót max, hát nem. Nyilván a Lakers inkább tartani fog pár embert, aztán legfeljebb sign and trade-del, de nem akarok előre szaladni. A lényeg az, hogy ja, meg kéne tartani Hachimurát.
De nyugodtan szaladj előre, mert itt vagyunk, hogy...
Kyrie Irvingre?
Hát igen. Zoli, mennyire készülnél ki, vagy örülnél annak, hogyha valamiféle sign and trade keretében Kyrie Irving a Lakersnél kötne ki?
Nem bánom őszintén. Tehát ha most mondom kell valamit hirtelen, akkor inkább bukjuk el ezt a draft picket ok nélkül úgymond, és ugye ez azt jelenteni, sőt, hát sign and trade-et úgy fognám fel, hogy kapunk valami ellenértéket, tehát ezt preferálnám jelen pillanatban, nem kérdés.
Ugye muszáj is, mert nem lesz annyi helye a Lakersnek se így, se úgy, tehát itt milyen sign and trade opciók vannak, Gyuri?
Hát rengeteg van, mert ugye ott van Beasley-nek a 16 milliós csapatopció, Mambának a... Mambát mondtam, az se rossz, akkor csacsacsa vagy valami, szóval Mambának a 10 millió körüli, akkor Russell, ezért nem nyúlnék.
Én sem. Egyébként Schröder is lejáró, ő is free agent.
Schröder is ott van. Schröder egyébként az egyike lehet a nagyon-nagyon-nagyon ritka játékosoknak, akik ugye, mert egyszer az NBA-ben minimumot kapsz, akkor neked már kaszáltak, de Schrödernek van esélye, hogy a minimum után esetleg még egy pár milliót valahol összekapar. De inkább ami érdekes lehet a Dallasnak, az a 17. pick. Ugye a Lakersnek saját pikje megvan. És nyilván lehet mondani, hogy hát de a Dallas nincs olyan helyzetben, hát de a Lakers nincs olyan helyzetben, tehát lehet versenyezni, hogy kinél van a leverage, mert igazából egyiknél sincs nagy leverage, tehát ha kell Kyrie, és olyan azért nagyon nagy játékosokat nem fogsz érte kapni, akkor 17-et simán megkaphatja a Dallas. Hogy mit kezd vele, az már egy Dallas-os műsor lenne, de szerintem azt el lehetne kérni.
Egyébként nyilván különleges helyzet, tehát a Lakers szerintem az egyetlen csapat a ligában, akinek tényleg lehet értelme meggyőznie magát arról, hogy Kyrie. Igen. Két dolog miatt, LeBron kora és AD sérülékenység, és az, hogy nekik most kell gyakorlatilag nyerni még egyet a következő két évben, illetve ha valaki tudja kezelni Kárit, az talán LeBron. Tehát máshova tényleg, a másik 29 csapatnál beleértve a Dallast is, semmi értelme nincs Irvingnek.
Pont ezért nem is kell szerintem nagyon túlfizetni, mert most ki az a harmadik csapat, aki bejön, hogy ácsi, mi adunk neked, mit tudom én, évi 40 milliót.
Igen.
Úgyhogy csak közben nem is akar oda menni.
Itt jön be gyuri Kyrie Irving, tehát aki ugye gyakorlatilag nem volt hajlandó elfogadni a Netztől semmi mást, ami nem 4 év max, és hogy én kinézem belőle azt is, hogyha nem kap meg egy ilyen hosszabbítást, vagy egy ilyen ajánlatot, akkor abba adja a kosárlabdát, elmegy Európát, bármit kinézek belőle.
Good riddance, hajrá!
Ja.
Az a baj, szerintem a Mavericks meg, ha ezt mondja Kyrie, akkor szerintem a Mavericks lesz olyan hülye csapat, lehet, hogy szintén egyedüliként a ligában, amelyek meg fogja neki adni 4 éves max.
Én is így gondolom. Szóval nem a Kyrie verziók a valószínűbbek, hanem az a run it back verziók, és megpróbálnak még egy-két olyan free agentet olcsón megszerezni, aki a rotációba lehet a rájátszásban. Itt a rájátszásban én azt gondolom, hogy a playoff rotációjukból egy-két olyan játékos hiányzott, aki tud is dobni, és nem hátrányvédekezésben. Ez igazából ami a konferencia döntő szintjén hiányzott. Nyilván egyébként a Denver fantasztikusan játszott, és ezt a csapatot nagyon nehezen verte volna meg bárki nyugatról, tehát ezt szerintem most már kijelenthetjük, de ettől függetlenül nyilván muszáj még egyszer megpróbálni, ha James is azt mondja, hogy oké, legyen még egy év. James visszavonulása, srácok, bárki gondolja úgy, hogy ez realitás?
Nem, de hogy is.
Ahogy mondták annyian, ő egy egyéves búcsúturnét, és nem akármilyen búcsúturnét fog csinálni magának, az minden idők legdurvább búcsúturnéja lesz. Még szegény Kobe-ét is teljes mértékben el fogja homályosítani.
Ha nem 2 éves, tehát hogy én még azt gondolom, hogy az a ő, neki a kis terve, hogy esetleg a fiával egy ligába játszon, ha nem is egy csapatban, ahhoz ugye 2 évet kell maradnia, és arra szerintem ő még képes.
Simán, sőt, szerintem garantált, hogy megvárja, tehát nagyon régóta mondja, és szerintem az is garantált, hogy egy csapatban lesznek. Tehát a Lakers-szel neki ez az utolsó éve, ha csak nem fogja a Lakers ledraftolni, ugye Bronit majd, meglátjuk ugye, hogy mit csinál az egyetemen a Southern Californiában, azt hiszem Southern Californiában ment a UCS-be, vagy a UCL-ére? Nem, azt hiszem a UCS-be ment.
Én is így emlékszem, de elnézést majd kijavítanak a hallgatók, hogyha nem, mert most nem kezdek el utána kutatni. Viszont akkor én azt hiszem, hogy a Lakers nagyjából kibeszéltük, hogy mi várhat rájuk a nyáron. Olyan...
Én inkább tenném egyébként a Kyrie dologra a fitemet, mind a running back-re. Tehát már mint a running back-kel simán elfér a Kyrie, mert kb. A draft pick-en kívül olyanokat kéne feladni, akik lehet, hogy nem is maradnának.
Aha.
Szóval, ha tippelem kéne, inkább azt tippelem. Általában, hát basszus, Westbrookot is odahoztam most, ott üldögett Kyrie a meccseken, most is Los Angelesbe. Ilyet nem csinálsz, hogyha közben azt mondod a csapat. Az egyetlen csapat, akivel szóba hoznak, és akkor oda mész a meccsére leülni, és akkor én Dallas-szurkoló lennék, érted, Zoli, hogy te belenyugodsz ebbe, de hát a hátam közepére nem kívánnám, hát ez milyen már, érted?
Ez Kyrie.
Nincs más szórakozásod, mint hogy elmész pont egy ilyen szituációba odaülni azokra a meccsekre.
Teljesen igazodom, persze, abszolút. Tehát NBA játékosok nem véletlenül nem csinálnak ilyet, tehát sztárokat a legritkább esetben látsz más csapat playoff meccsén, talán most Donovan Mitchell.
Hát a free agentként pláne, hát
igen, ez a szituáció. Oké, mert ezt még jó, hogy itt a végére ide csatoltuk, mert én nem azt tartom valószínűnek, amit Gyuri, de akárhogy is nézzük, szóval Kyrie Irvingről van szó, és nem tudunk jósolni egybe vagy abba az irányba, mert bármikor alapíthat egy szektát is, ahogy ezt rendszeresen szoktuk Zolival mondani, szóval tényleg nem tudjuk. Akkor viszont felteszem a költői kérdést, hogy beszéljünk-e nagyon röviden a Boston-Miami szériáról, legalább erről a tendenciáról, ami most történik, annak tudatában, hogy mire kijön a podcastünk, addigra már lehet, hogy eldőlt a széria.
Hát ez így elég fél fog kinézni lehet.
Igen. Én csak annyit szeretnék mondani. Azt hiszem, hogy egyszerre történt meg az, hogy a Boston összeszedte az edzője leginkább, tehát én azt gondolom, hogy itt ezt így kell megfogalmaznunk, és egyszerre történt meg az, hogy a Miami elfáradt, és tényleg Jimmy Butler is, azt gondolom, hogy most már nagyon nehéz tőle elvárni azt, hogy két meccsenként hozza a Superstar Butlert, és hogyha ez így van, akkor egy teljesen másik szempontot mondok, amin tudunk beszélgetni függetlenül attól, hogy mi lesz a meccs eredménye. Szerintetek melyik lenne a jobb döntő? Hogyha megcsinálja a csodát a Boston, vagy hogyha a Heat valahogy behúzza a hátralévő két.
Mármint melyik lenne a kevésbé rossz?
Igen, melyik lenne a szorosabb? Mármint én azt gondolom, hogy ez nem lehet kérdés, hogy a Boston a szorosabb, nem?
Abszolút, én úgy gondolom.
Az se lesz egyszerű két hét meccses után.
Igen. Nyilván igen, de fiatal csapat, tehát itt ugye mi történne? Ők lennének az elsők, akik a 150 csapatból, vagy 151-ből, mert ugye ők a 151-ek eddig 0-150 az aránya Lakers-szel, akik megfordították. Soha senki nem csinálta ezt meg, és nem kellene utazni, mert ugye a hetedik meccs a hazai pályájukon lesz, és az első meccs két napra rá szintén Bostonban lenne. Ha ott úgymond viszi őket a lendület, a Nuggets pedig 9 nap után fásultan, vagy nem is fásultan, ez nem jó szó, hanem rozsdásan kezd, és behúzza a Celtics az első meccset, onnan szerintem garantált egy minimum 6 meccs, de lehet, hogy inkább 7. Szóval számomra nem kérdés. És így, hogy Butler már tényleg nem tud, amióta ugye azt az időkérést mutatta ugye Horfordnak, azóta valami mínusz 30 valamennyi a pályán, és borzasztóan dob triplából, kettesből, mindenonnan. Nekem Butler is úgy tűnik, hogy elfárad. Lavot most már nem lehet pályán tartani az utóbbi két meccsen, és Spolstrának is kellett lépnie. Lehet, hogy a rotációba is ki kell raknia őt a mai jeli meccsre, ami szerintem abszolút mindent eldöntő mérkőzés. Ha ma itt bukja a Heat hazai pályán, akkor a Celtics lesz az első, aki megcsinálja a csodát, és akkor én azt gondolom, hogy egy egyértelműen jobb döntőt láthatnánk. Ezt a Heatet nyilván nem lehet leírni, mert mindenki elkövette már ezt a hibát, mi is ebben a playoffban, de a racionális érvek amellett szólnának, hogy a Nuggetsnek könnyebb dolga lenne a Heattel, már csak a hazai pálya miatt is.
A hazai pálya miatt is, de én azt gondolom, hogy egyszerűen a Heat fáradtsága miatt is. Tehát mondtad Lavot, de Kyle Lowry is már abszolút csak kényszerből játszik. Igen, mert
matchup szempontjából, ha megnézed a matchupokat, a Celtics jobban fel van szerelve a Nuggets levédésére, mint a Heat.
Igen. Hát...
Jó, hát azért ne felejtsük el, én szerintem a legfontosabb nem a fáradtság, hanem az, hogy elfogytak a periméter játékosok. Tehát egy Oladipo 20 perces játékos volt ebben a csapatban, megint csak mindenki elfelejti már márciusban is, még a Bucks ellen is ilyen 26, aztán utána 20 perces sütető.
Mondjuk hozzáteszem, sokkal jobbak Vincent, tehát szerintem itt ez inkább egy állás.
De nincs Vincent, tehát ezt akkor erre akartam kifutatni.
Most ő sincs.
Tehát akkor, hogy kiveszed Oladipót, utána kiveszed Herót, akinek rengeteg hibája van, és valószínű jobban is játszott nélkül a csapat, ezt el is ismerem. De ha kiveszed Oladipót, kiveszed Herót, és utána kiveszed Vincentet is, akkor ott vagy, hogy Duncan Robinson ad 8 asszisztot, mert életében nem ütött el annyiszor a labdát, szerintem úgy mondom, hogy az elmúlt egy évben nem ütött el annyiszor, mint az ötödik meccsen. Tehát így elfogytak az emberek, így nyilván kicsit nehezebb a történet, hát ez benne van a playoffban, úgyhogy csak mondhatom, hogy ezt tegyük hozzá. Most kérdéses, hogy lesz-e a hatodik meccsen Vincent. Hát ha nem lesz, az gáz.
Mert nagyon nehéz helyzetbe hozza a Miami Heatet, igen. Jó, hát ezt majd ti már, kedves hallgatók, mikor ezt hallgatjátok, akkor így visszatekintve tudjátok értékelni, de akkor most menjünk rá az edzőkeringőre, azt gondolom, mert hogy van itt öt csapatunk, akinek nincsen edzője, de azért még egy dolgot meg kell, hogy kérdezzek a Bostonnal kapcsolatban, ami ide tartozik. Zoli, mit gondolsz, hogyha most kiesik a Boston, akkor Joe Mazzullának a helye veszélyben van-e?
Mindenképpen veszélyben van, de lehet, hogy ez a két meccs akkor megmentette őt. Ha kisöpörték volna őket, akkor szerintem 1000%, hogy kirúgták volna. Így, hogy összeszedte magát a Celtics, és ebben lehet neki is szerepe, mert egyébként szerintem jó dolgokat mondott, és jól, látszólag jól motiválta most a csapatot, jól tüzelte fel őket, ez szerintem megmenteti az állását. Ugye azt kell tudni Stevensről, hogy ő projektekbe gondolkozik abszolút, ő is maga még egy fiatal ember, 40 pár éves, ugye ő maga is volt edző, tehát rohadt nagy empátiával van az edzőkkel szemben, így szerintem ez jelen pillanatban most azt mondanám, hogy már ez így megmentette Mazzullát, és azért, mert ő egy Stevens Project, és több évre tervez vele, és fiatal a csapat, és még mindig ezeket mind-mind teljes joggal elmondhatják maguknak, és el is fogják maguknak ezeket mondani, ezeket az érveket, és így marad.
1000%, hogy marad.
Igen. Tehát ezért mondom, hogy a Bostont nem érdemes már beemlegetni az edzőkeringőbe, és én azt gondolom, hogy Melon, nem tudom, ha a holdfáradt Miami bemegy, és 4-0-ra lemossa őket, talán akkor, de Melon pozíciója is sziklaszilárd. Tehát akkor maradjunk ennél az öt csapatnál, ez az öt csapatunk pedig ugye Houston innen már kiesett, tehát itt ugye a Detroitról beszélünk, a Torontóról beszélünk, a Bucksról, a 76ersről, illetve a Phoenix Sunsról. Ennek az öt csapatnak keresünk edzőt. Szerintem kezdjük Detroitba, mert ott a legviccesebb és a legegyszerűbb a helyzet. Ugye Detroitnál két finalista van, ők pedig Charles Lee és Kevin Ollie. Na most ez úgy kezdődött, hogy a Detroit interjúzott a csomó emberrel, és akkor még azt hiszem Jaron Collins-szal együtt egy ilyen hármas mezőnyt szűrt le magának, hogy ebből a háromból választ edzőt. Oké, csak aztán Collins nem tetszett, és igazából a másik kettő se annyira, ugyanis beajánlottak egy rohadt nagy dílt Monty Williamsnek, Monty Williams pedig erre azt mondta, hogy köszönöm. Monty Williams visszautasította őket, úgyhogy kénytelen kelletlen csinálnak egy második kört Lee-vel és Kevin Ollie-val. Na most... Ez már önmagában szerintem érzékelteti azt, hogy már most nem elégedettek azzal az edzővel, akit valószínűleg felvesznek, és ez nagyon vicces. Chassisról annyit érdemes tudni, hogy évek óta mondják, ugye a Bucks segédegyzőjéről beszélünk, évek óta mondják, hogy ő neki hamarosan padja lesz, állása lesz. Kevin Ollie-ról pedig azt érdemes tudni, hogy az Overtime Elite-be dolgozott, ami ez az ilyen fiatal elite liga, ahonnan most a Thompson-ikrek majd jönnek a draftra, és ez alapján egyértelmű, hogy én Charles Lee-t választanám, de nem ez alapján történik a választás, és olyan hírek jönnek, hogy Kevin Ollie felé hajlanak. Ehhez bárki bármit hozzátenne esetleg?
Hát Kevin Ollie már nagyon régóta szóban van egy csomó csapatnál, nem?
Nem annyira. Mert ő ugye sokáig még játszott, és ő nem volt így segédegyző az NBA-ben konkrétan. Tehát,
de várjál már, hát ő a Yukonnal évről évre ilyen, kb. Az NCAA egyik legjobb edzőjének
számított. Igen.
És akkor mindig mondták, hogy jön az NBA-be, és hívták tuti egy csomó csapathoz szerintem. Csak ő nem akart jönni.
Hát most úgy tűnik, hogy kinyílt ez az ablak. Most itt szerintem az a kérdés, hogy a Detroitnál mi az, amit a leginkább, de legesleginkább egy edzőnek hoznia kell, és én ezért vagyok nagyon meglepve, hogy itt Kenny Atkinson nincs benne a kosárban. Tehát, hogy amit én a Detroithoz hozzátennék, az az, hogy miért nem neveztétek már ki Kenny Atkinsont, ugyanis a Detroitnál a játékos fejlesztés messze a legnagyobb problémájuk, ehhez nagyon fontos egy olyan head coach, aki ebben jó, és Kenny Atkinsont liga szerte kb. A legjobbnak tartják ebben. Szóval az, hogy ő most épp a Bucksnak lehet majd kitérünk oda is a vezetőedzője, én nem is tudom kommentálni. Zoli?
Nekem az jutott eszembe, amikor olvasgattam a cikkeket az elmúlt napokban készülve az adás ezen részére, hogy talán nagyobb figyelmet kellene szentelnie egyrészt a csapatoknak a saját segédedzőik irányába is, illetve más csapatok segédedzői felé. És ahogy nézegettem a neveket, nem tudom miért, de nekem Chris Quinn, ő ugye egy nagyon érdekes játékos, a Heatnél biztos emlékeztek rá, hogy Spoelstra gyakorlatilag őt, gyakorlatilag kinevelte, igen, mondhatjuk ezt, nem volt egyébként egy nagy eresztés, mint prospect, ugye fehér srác, nem is túl magas, nem igazán atletikus, de nagyon jó shooter volt, és magas játékintelligenciával rendelkezett, és látva azt, hogy egyébként most is ugye már, ami munkát ő elvégez a Heatnél, mint player development az elmúlt időszakban, hogy mi a fenér nem adnak neki például a lehetőséget, és elvileg ugye interjú volt a Melóért, én egy ilyen, biztos, hogy egy ilyen fiatal edzőt keresnék, és amennyire sikeresek mostanában az ilyen 40-hez közeli, vagy akár még 40 alatti edzők is, abban is belegondolva, hogy talán ezek a fiatal emberek már analitikusabb aggyal is rendelkeznek, és ők valamilyen szinten már az analitikus érában nőttek fel, meg voltak ugye játékosok is az NBA-ben. Én lehet, hogy ma sokkal inkább egy ilyen típusú fiatal volt játékost vinnék oda, aki ráadásul egy ilyen programnál, mint a Miami,
hát igen,
ahol a player development az szenzációs. Tehát egy Detroit mellé szerintem ő egy nagyon-nagyon jó fit lenne. Nyilván ők tudják, hogy ők mit szeretnének látni az interjúban. Egyébként az jutott még eszembe, hogy mennyire megnéznék basszus egy ilyen coaching interjút. Aha. Többet is akár, hogy mi történik, mire kérdeznek rá. Mert ugye egy fiatal draftjátékosnál ilyen tök hülye keresztkérdéseket is szoktak tenni, hogy mit csinálnál, hogyha a barátod, nem tudom, ott van tűzbe, vagy megmentenéd el, meg
igen,
mit vinnél magadra egy szigetre, meg
pszichológiailag is feltérképezik magyarán, igen.
Igen, és arra vagyok kíváncsi, hogy edzőknek is feltesznek ilyen idióta kérdéseket, valószínűleg nem, de nagyon megnézném egyszer.
Hát én azt tudom, hogy tehát ezt már több edző nyilatkozta interjúról, hogy úgy készült, hogy az előző évi keretben a kerettel mit csinált volna másképp, és konkrét X és O-kkal, taktikai megoldásokkal készült fel az interjúra, tehát gyakorlatilag erre kell nagyon készen állni, meg nyilván az, hogy az ő hát ilyen vízióját elő tudja adni. Tehát itt már azért komoly, ezek komoly előadások az edzők részéről is, én azt gondolom. Tehát ez nem olyan típusú recruit tényleg, mint amikor a játékosokat megpróbálják lenyűgözni, és akkor nem tudom, a helyi bároknak a legjobb buliairól vetítenek képeket, tehát ez nem az.
Egyébként ahogy néztem, a Suns kivételével, a Suns ugye 4 edzőt interjúztatott meg, a Philly is már 1-2-3-4-5-6-nál tart, és a Bucks rengeteget, a Bucksnál is interjúzott egyébként ugye Chris Quinn, tehát itt nagyon érdekes összefonódások vannak, és ők is egy 8-9 edzőt, meg a Pistons meg a legtöbbet, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 edzőt interjú volt meg a Pistons. Azért az már lehet, hogy erős.
Igen, meg azért már van valami képed, meg hogy abból a 10-ből csak ez a 2 tetszett végül, és még ez is csak annyira, hogy Monty Williams-ér azért megpróbáltál bevetődni. Ez is valami.
Jó, mert a 10-ből 8, az lehet, hogy még azt gondolta, hogy hát ha zövék lesz az első pick.
Jó.
Te utána már nem vették fel a telefont.
Azt mondjuk kemény lenne, igen.
Na, Gyuri, neked ki lenne a megfelelő egyző a Detroit padjára? Most már én bemondtam ugye Atkinsont.
Egyértelműen Mark Jackson.
Jó, oké.
Okay. Nem tudom, nekem elég lehangoló volt a helyzet ott. Az egyetlen egy szerencséjük van, hogy Kate Cunningham úgy néz ki, hogy valamilyen pervers okból szeretne ott maradni. De én Kevin Ollie-t mindenképpen megpróbálnám. Tehát csodálkoztam is, hogy az overtime elitbe ment, és nem párt tavaly is valamelyik csapathoz. Bár ő már nem fiatal annyira, azt hiszem, ő már inkább lassan 50 körül van, de...
Nem, de amúgy Charles Lee sem, tehát a másik finalista sem annyira fiatal. Na, menjünk át gyorsan Torontóba, mert ott elég speciális a helyzet. Ugyanis akiről tudunk, hogy interjú volt, az egyik ugye, és akit én már most mondanám, hogy Raptors drukkerként leginkább szeretnénk, az a volt segédegyzőnk, vagyis hogy segédegyzőnk, Adrian Griffin. Na most róla érdemes azt tudni, hogy ő volt Nurse, ilyen, nem is tudom, szellemi partnere úgy igazán az elmúlt években. Ő volt az, akivel leginkább tudták a taktikai dolgokat átbeszélni, fejleszteni, rengeteg ötlete van. Tehát nem azt állítom, hogy feltétlenül Nurse kaliberű edző, de hogyha emellett jobban csinálja azokat a dolgokat, amiket Nurse nem csinált jól, akkor azért én szerintem azzal nem nagyon lőhet mellé a Raptors, és ismerik is a játékosok. De azért azóta már Steve Nash-sel is sikerült egy interjút végigvinni. Nem tudjuk, hogy mennyire tetszett vagy nem tetszett Ujiréknak, de Nash volt interjún, ezt tudjuk. És azt is, hogy a Raptors abszolút nem akarja ezt elsietni. És most mondok még egy nevet nektek, ami nem biztos, hogy Raptorsos forrásokon kívül bárhonnan máshonnan hallhattatok. Állítólag komolyan szóba került a bajnokcsapat segédegyzője, a spanyol válogatott korábbi szövetségi kapitánya, jelenleg Olaszországban dolgozó Scariolo is. Ami azért lenne nagy szó, vagy durva, mert talán ilyet még nem láttunk, hogy egy ilyen 60-as, alapvetően európai és Európában életét végigdolgozó edzőt neveznének ki NBA csapat élére. Tehát ugye Cleveland próbálkozott valami hasonlóval, de az se volt ez a tapasztalt edző, és Scariolo is ott van a kalapban. Én most ennyit tudok így Raptors híreket hozni, de azt lehetséges, hogy ez a vezetőedzői poszt fog a legkésőbb eldőlni.
Hát meg mit mondasz, hogy tudja valaki, hogy tudod Raptors drukkerként, hogy mi az elképzelés? Hogy megtartjátok Van Fleetet, vagy esetleg nem tartjátok meg, és akkor megy mondjuk Siakam is, vagy megy Anunobi is.
Tudod, hogy mikor lesz ez az egész sztori éles a drafton? Tehát, hogyha a Raptors fel tud cserélni mondjuk a Portland harmadik pikiért Siakammal, vagy mondjuk negyedik, ötödik, hatodik helyre valahova be tud cserélni a Raptors, akkor jöhet az újjáépülés. Ha ez nem sikerül, hát akkor nem vagyok róla meggyőződve. Szóval azért itt kezdeném az egészet, hogy elképzelhető, már pedig a draftig még bőven van hátra, ugye, 20 pár nap, elképzelhető, hogy addig ez el se dől. Tehát nem az van, hogy most a vezetőség azt mondja, hogy már pedig ebbe az irányba megyünk, és így tényleg rohadt nehéz lehet edzőt keresni, ezt azért tegyük hozzá.
Hát ezért mondom, igen.
Zoli, kit látnál a Raptors élén, akár ketté bonthatod, az újjáépülő Raptors élén kit látnál szívesen, vagy a Run It Back Raptors élén kit látnál szívesen?
Griffinnel kapcsolatban nekem is ugye a szívem repes, mert ő az egyik kedvenc all-time csapatomban ugye elég fontos szerepet játszott a 2006-os Mavericksben, amelyik ugye a döntőig jutott. Nem volt egy nagyon kiemelkedő extra játékos, a fia szerintem jobb lesz, ha elkerülik a sérülések, De akkor is kedves a szívemnek ugye a nosztalgia miatt. Én Atkinsont valamiért nem szeretem, megmondom őszintén, nem tudom miért. Valószínűleg a Netsz időszak miatt, hogy abban a csapatból nem tudott többet kihozni, mert ugye nem lehetett egyszerű
Hát figyelj, őt gyakorlatilag ott fél év után azt mondták, hogy jó, mehetsz a frontba, mert hogy nem volt hajlandó DeAndre Jordant játszatni, és Jarrett Allent játszatta. Szóval, hogy így utólag azért igaza volt. Mert előtte a Caris LeVert csapattal, meg a D'Angelo Russell csapattal, meg szerintem szépen dolgozott.
Igen, lehet. Ő is azt hiszem egyébként pop növendék, ugye?
Yep.
És ha már pop növendékek, amikor az előbb mondtad, hogy nyilván Messináról nem lehet azt mondani, hogy pop növendék, de hogy ő lehetett volna ez egyébként, neki lehet volna esélye, hogy ezt megcsinálja, amit Blatt egyébként azért megcsinált. Blatt azért egy eléggé sikeres edző volt. Azt hiszem ő konkrétan Euróliga győzelemből ment. Nyilván Scariolo egy szenzációs szakember, tehát a spanyol válogatottal nagyon sokszor bebizonyította azt, hogy ugye akkor nyert velük, amikor messze náluk volt a legjobb talent Európában, és azt hiszem ugye VB-t is nyert velük. Talán az amerikaiakat valaki más kiverte, nem rémlik pontosan, de ezt tudom, hogy nyert VB-t is velük. EB-ket meg még úgy is nyert, amikor már nem volt szerintem náluk a legjobb talent, tehát ő egy szenzációs edző, az egyértelmű. Azt nem tudom, hogy miért értékeljük ennyire negatívan, mint ez, de én is egyébként, én
magadon is csodálkozom, ami.
Igen, pedig amúgy egy zseniális játékos volt, de valahogy nem egyértelmű, hogy aki zseniális játékos volt, az feltétlenül jó edző is lesz.
Hát jó, de eleve nyilván, legalábbis én bennem egy ilyen ellenérzést vált ki, hogyha valakinek derogál elmenni egy évet, másod edzősködni, és azonnal a vezető edző akar lenni, láz, mint Derek Fisher, Jason Kidd.
Ez egy nagyon, nagyon jó érvés.
Az, Mark Jackson, tehát egyszeros évet nem bírsz ki, esetleg kicsit megnézni, hogy ez milyen. Jó, ott voltál előtte játékosként 1000 évig, de azért az idők is változnak ám, tehát ha eltelik a visszavonulásodtól 5-6 év, azért kicsit, azért rázódjunk már vissza. Mindazonáltal nem lehetne ezt olyan nagyon értékelni, mert egy olyan kupleráj szarkupac tetején, hát, jó, mondjuk aranyból volt a szarkupac, de akkor is volt, ott ült rajta. És
hát, amikor Kyrie egy olyan nyilatkozatta kezd, hogy ő nem érzi, és azt is gondolja, hogy KD se érzi úgy, hogy nekünk edzőnk van, KD is lehetne az edző, meg ő is lehetne az edző.
Ja, igen,
akkor így
sok sikert.
Volt ilyen is.
Igazából, ami viszont valamit mutat, az, hogy amikor Vaughn átvette a Netszet, akkor egyértelmű volt az azonnali javulás. Most persze ez lehet csak egy sima egyzőcsapat elfáradt viszony miatt is, tehát hogy nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy itt megjött a sokkal jobb szakember.
Meg, hogy éppen akkor ott ki volt sérült, ki játszott, ki nem játszott, nem vagyok benne biztos.
Náluk sose lehetett biztosra tudni.
Igen, most éppen amikor Vaughn visszajött, lehet a KD is akkor jött vissza, tehát nyilván úgy jobban eredményt el kell érni egy kicsivel.
Igen, egy kérdésem az, hogy mit gondoltok arról, hogy esetleg a Raptors tenne ajánlatot Monty Williamsért? Azért, mert én azt gondolom, hogy a Raptorsnak amire szüksége van, és Scottie Barnesnak is, amire hosszú távon szüksége van, az, hogy egy olyan edző legyen, aki egy megértőbb edző, és így is ki tudja hozni a maxot. Mert azért Nurse kétségtelenül a földbe döngölt a játékosait. Tehát amikor majd Nurse-t megnézzük, hogy ő hova lenne jó, akkor ezzel azért számolni kell. Nem gondolom például ezért, hogy Nurse egy idősebb csapat, egy például hova tovább mondjuk egy mostani Lakers élére jó lenne. Én azt hiszem, hogy Monty Williams ilyen szempontból egy nagyon jó átmenet lenne, még akkor is, hogyha Monty Williams X és O-kban nincsen Nurse szintjén, ez számomra egyértelmű, és inkább alapszakasz edző. De lehet, hogy a Raptors újjáépülését akarom én is így titokban, vagy nem is olyan titokban, és lehet, hogy ezért gondolom, hogy ő nem lenne rossz választás, én egyébként Griffint választanám. Bárki bármit még a Raptorsról?
Nem csak annyit, hogy ha újjáépülés, valamiért Monty nekem is tetszene, bár olyan nagyon nagy player development sikerei nincsenek, sőt, ha valami, akkor ugye Ayton kudarcát az ő nyakába varratjuk, de mint személyiség, ő azt gondolom, hogy nagyon jó fit lenne Barnes mellé, és mivel Barnes-t látom én is, és mindenki más a Raptors jövőjének az állogosaként, ha az állogos az egy létező szó.
Van ilyen.
Szuper, mert tényleg az ő fejlődésén múlik, hogy mi lesz az az irány. És az kell, hogy legyen jelen pillanatban a prioritás, szerintem mindenek felett, hogy belőle kihozd a legtöbbet, mert ahogy megint látjuk az NBA-ben, hogy még ebben az évben is, amikor iszonyatos paritás van, úgy néz ki, hogy abban az irányba megyünk, hogy tényleg a top 3 játékos dönti el szinte minden évben, hogy nyersz-e vagy nem, és melyik csapat győző végül.
Na, közben Gyuri, ha jól kapom itt az infokat, neked most gyorsan el kell köszönnöd, úgyhogy a maradék 3 csapatot azt még nélküled átbeszéljük, viszont neked nagyon szépen köszönjük, hogy itt velünk tartottál.
Nagyon-nagyon szívesen. Köszi a meghívást. Sziasztok!
Köszi, Gyuri, sziasztok!
Na hát Zoli, akkor beszéljünk egy picit a maradék 3 csapatról is, és hogyha nem haragszol, akkor ezt a narratívát tovább vinném, hogy Nurse szerintem egyébként Philadelphiába és legfőképpen Milwaukee-ban lenne tökéletes. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a Milwaukee-nál jelen van egy olyan csapat, amit még lehet hajtani, olyan játékosok, akik bírják a terhelést többé-kevésbé, azért itt Middletonnál nyilván lassan így vigyázni kell, és oda kell valami felfrissülés, azért azt gondolom, hogy edzői felfogásban is, tehát értem, hogy Badenholzer alapszakasz védekezése jól működött, de összességében valami megújulás kell majd a játékosoknak, és szerintem ezt Nurse abszolút képes hozni, tehát, hogy ahol kell egy kicsit ilyen programfrissítés, az kapásból Nurse jut eszembe, mert ő sokkal ezerarcúbb és sokoldalúbb, mint Badenholzer, és hát jóval jobb playoff coach, tehát, hogy én szerintem egy tökéletes házasság lenne.
Szerinted mennyire állja meg a helyét most az a kijelentés, hogy Nurse gyakorlatilag választhat a Bucks, a 76ers és a Suns között, mert szerintem nem lehet olyan nagyon messze a valóságtól. Ugye azt megerősítették, hogy a Bucksnál finalista.
Igen.
És Griffin mellett ott van. És az az érdekes, hogyha végül Griffint választják, nyilván akkor a Raptorsnak azzal ugye...
Két egyző esik ki, úgymond.
Két egyző esik ki, mert nyilván Nurse nem tudják visszavinni. De azért ez nem lehet rossz helyzet, basszus, hogy három...
Hát igaz? Contender. Most érted, hát, kis
három túlzással. Öt legfőbb contender közül három, vagy lehet, hogy a négy legfőbb contender közül három? Szerintem a négy legfőbb contender közül három.
Hát attól függ a Denvert, hova veszed.
De Denvert vagy a Celtics, igen, most igen. Nyilván most a Denvert. De mondjuk akkor az ötből négy, az, vagy az ötből
három,
az
igen.
Három az abszolút megállapodott.
Én nem vagyok benne biztos, hogy Phoenixben finalista lesz, és én ezzel egyet is értek. Tehát én nem gondolom, a Sunsnak nem lenne jó Nick Nurse, szerintem.
Az ő személyisége CP3-vel, meg
az kemény lenne. Hát meg azzal az imádkozzunk, hogy egybe maradjon a csapat sérülékenységgel, azzal, hogy nem szűkek. Gondolj bele abba, hogy Nurse milyen szinten építette le azokat a kiegészítő játékosokat a Raptorsban, akik nem feleltek meg a minimum szintjének. Na most ennyi erővel viszont a Sunsnál gyakorlatilag senki nem játszana. Lehet, hogy ő állna be ötödiknek. Szóval nyilván ez Aitonnal valószínűleg lesz valami csere, tehát nem ez lesz a keret, de ettől függetlenül azért szerintem ezt a Nurse-Suns házasságot ezt nehéz látni. Na.
Igen, viszont visszacsatolva arra, ha kicsit ugye más irányba vittem el, de visszatérve arra, amit kérdeztél, szerintem a legtökéletesebb választás is hely neki az a Philadelphia.
Na, szóval én a Bucksot mondtam, te a Philly-t.
Te a Bucksot mondtad, én meg a Figen, én abszolút a Philly-t mondom.
Feltételezve az, hogy James Harden marad, és ugyanez a keret lesz nagyjából?
Nem, Harden nélkül.
Ó, értem. Tehát akkor a Harden nélküli Philly-t, amit egy kicsit újra kell szerkeszteni, rajzolni, úgymond,
taktikailag. Köré felépíted, és egy mélyebb csapat kell legyen. Tehát Harris cserét is várok abszolút, ugye lejáró ő már, és a draft pickek mozgósítását, és egy Nurse keretet. Tehát vannak most olyan Nurse roleplayerek, akik nagyon jók lehetnek az ő kez alatt már, szerintem jelen pillanatban is ott vannak a csapatban. Reedből szerintem nagyon jó dolgokat tudnak kihozni.
Az biztos.
Meltonból is. Úgyhogy Harden nélkül is szerintem egy nagyon erős hetes rotáció már most megvan, és akkor nyilván egy Harris cserekén egy olyan játékosért, aki nála jobb fit.
Vagy hát több olyan játékosért, ugye, mert ezzel a szerződéssel egyrészt garantált, hogy több játékos érkezik vissza, másrészt pedig kell is.
Így van, pikkeket bedobsz, és egy one for two cserekkel Harrisért, és meg vagy gyakorlatilag Nurse az új edzővel, és én optimista vagyok. Tehát Maxit nyilván még tovább kell fejleszteni. Maxiben szerintem benne van az, hogy ő legyen a legalább 30, tehát szerintem a lehető a 33 éves Harden szintjén. Amit ő támadáson bizonyított idén, az nagyon durva.
Szerinted Badenholzer kelendő lesz-e? Mert ezt azért kérdezem, mert kifejezetten a Sunsnál minden hibája ellenére el tudom képzelni, mert a Sunsnál szinte kizárt, hogy olyan keretet ki tudnak alakítani, ami nagyon-nagyon rugalmas. Lehet, hogy ennél egy mélyebb keretet, meg az Aiton cserével ki tudnak alakítani, ez benne van a pakliban, de tudod, ilyen hiperrugalmas, sok dologra képes keretet nem. És éppen ezért az, hogy a playoffba ragaszkodik a kis rendszeréhez, az itt nem lesz olyan nagy probléma. Viszont az, hogy az alapszakaszban egy rendszert ad ennek a Sunsnak, az nem tudom én, 65 győzelmes csapatot is csinálhat belőlük. Tehát, hogy ha bárhol felmerül Budenholzer neve, azt szerintem csak a Sunsnál lehetséges.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert egyből az jutott eszembe, hogy mondtad Badot, hogy ő meg abszolút nem, én legalábbis nem tudnám elképzelni a Sixersnél valamiért.
Nem, én se. Tehát a Sixersnek nem egy ilyen rendszeredző kell, de Doc Rivers egy tök jó alapszakasz edző. Őt is a playoff miatt kritizáltuk évekig.
Igen. Mike az valahol a következő Doc lenne, tehát nincs semmi értelme.
Így van. Tehát ezért mondom, hogy ha valahol, akkor a Sunsnál merülhet föl.
Aha.
Viszont nekem van egy másik jelöltem is a Sunshoz, az pedig Fogel. Ez mit szólsz?
Jó, tetszik Fogel, bár őt ugye, legalábbis a cikkeket, amit olvastam, én ott nem láttam Fogelt.
Nem,
a
én sem.
Ha, nem tudom, hogy interjúzott-e. Jó lenne egyébként, mert a Sunsnak a védekezése esett szét nagyon a play-offban, és Fogel meg pont egy olyan edző, aki egy nagyon jó rendszert össze tudna rakni a Sunsnál, és hát láttuk azért 2019-ben, hogy a play-offban nagyon jó húzásai vannak, amikor jó keret áll rendelkezésére, és sztárok. Itt pedig ugye sztárokból nem lenne hiány.
Abszolút, meg tudod az is, hogy értem, hogy Fogel nem tud valami fantasztikus, újító támadó rendszert, nem fog itt kitalálni, és nem találja fel a spanyol viaszt. De a Sunsnál erre semmi szükség nincs. Sőt, ha feltalálnád, akkor se tudnád érvényesíteni. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ő tényleg az kell, hogy egy védekező rendszert összerakjon valaki a Sunsnál. Nyilván majd meglátjuk, hogy pontosan milyen lesz a keret, de azért ide nem mondjuk Mike D'Antoni kell. Tehát, hogy nyilván nem véletlenül hoztam be az ő nevét, mert tereljük a szót a Sixers felé is. Ha csak nincsen valami plusz jelölted még a Sunshoz, akit így nagyon szívesen megnéznél.
Ugye Ty Lue neve is felmerült.
Ezt azt hiszem tegnap cáfolták. Igen. Mármint, hogy felmerült, csak hogy tegnap kijelentette mindenki, hogy marad.
Igen, az erős lenne. Saját asszisztens, ugye Kevin Youngról olvastam még. Vele kapcsolatban igazából nagy ismereteim nincsenek. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatban van a játékosokkal.
Azt tudom viszont, hogy ő is felmerült több csapatnál is. Lehet, hogy például a Detroitnál is járt interjú, most ezt nem esküszöm meg rá, de Young neve azért már így forog.
Egyébként ilyen tipikus közép-felső osztálybeli fehér amerikai család sarja feje van, tehát ez a, akinek tényleg vagy Kevin a neve, vagy Chase, vagy valami ilyesmi. És kicsit ilyen mama kedvence arca van, de állítólag jó szakember.
Hát,
fiatal, lendületes, állítólag analitikus gondolkodású edző. És egyébként vicces, hogy a Írországba edzősködött az Irish Super League-ben.
Wow! Na ez azért is érdekes, mert ugye most is lesz majd a Rád Géber Akadémián kis előadás, megint jön egy NBA edző, de egy olyan, aki volt Európában, csak úgy, mint nurse, és lehet, hogyha Kevin Young akár egyszer is NBA head coach lesz, akkor szerintem Rád Géberék lecsapnak minden olyan edzőre, aki Európán keresztül van valami kapcsolatuk, úgyhogy ezért is érdemes ezt figyelni. Na mindegy, én azt hiszem, hogy a Philadelphiánál nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ha Morit vissza akarja hozni Hardent, meg még esetleg Eric Gordonra is valahogy rámegy, akkor már ilyen Tonit is visszahozza.
És tudod egyébként, hogy hány éves volt, amikor head coach állást kapott Írországban?
Ja, ez még Youngnál.
Youngnál.
Na hány?
23. Ilyen Kid Genius edző egyébként.
Figyelj, nevéhez méltó életkorban kapta.
Meg tényleg azt mondják, hogy nagyon komoly impactje volt a Suns játékában is abban, hogy milyenek, meg hogy mennyire jók az elmúlt években. Development League tapasztalata is van, ugye NBA Development League, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ő hova megy.
Vagy hogy oda kerülhet-e most a...
Hogy oda kerülhet-e, igen, mert azt hiszem máshova nem mind. De egyébként nem igaz, mert a Raptorsnál is interjú volták.
Na akkor erre emlékeztem. Akkor igen, nem a Detroitnál.
Az utolsó körben nem került be.
Na, jó van, ez így jól hangzik, de akkor kérlek reagálj erre a Harden, még Eric Gordont is visszahozom, és Mike D'Antonit is, szóval szerinted Morinak lesz a képe még egy Philadelphia Rocketsat további szintre emelni, és lehet, hogy már színeik is megváltoznak akkor, vagy nem tudom, hogy rakéta lesz hirtelen a 76ers jelképe. Szerinted Morinak lesz a képe ezt megcsinálni, és visszahozza Mike D'Antonit, és jó döntésnek tartanád-e?
Van egy pont, amin túl a szenvedély, és egy szenvedélyünk, egy ötletünk üldözése már túlmegy a normál határon, és őrültségként kell definiálni, és ezek már bőven meghaladnak ezt a szintet, és kicsit már nekem az az érzésem lenne akkor, hogy Mori terápiaként használja a Sixers, hogy eltüntesse azt a konferencia döntős csalódást, meg azt a majdnem sikerült, és majdnem megvertük a Warriors dinasztia traumát ezzel az egésszel, és szerintem az a baj, hogy azt nem lehet eltüntetni, eltörölni, az ott volt. Mori egyébként többször is számomra azt a benyomást keltette, hogy ő, hát hogy finoman fogalmazok, hogy egy nagyon-nagyon érdekes ember lehet, és itt az érdekes nem feltétlenül csak pozitív értelemben értem. Szerintem ez már NBA kategórián belül, NBA csapatépítés kontextusában teljes őrültség lenne.
Igen, de szóval ő tényleg egy picit bele van őrülve ebbe az ötletébe, tehát ő ezt kitalálta valamikor 2011-ben, megszületett a fejében, elkezdték a G-ligás csapatukkal, meg amúgy annó Nick Nurse-el, ezt csak most gyorsan hozzátenném, játszatni ezt a csak triplát dobunk, vagy zicsert sztorit, hogy hát hogy nézne ez ki. Letesztelték, aztán bevitték Mike D'Antonival közösen a Houstonba, amit aztán még durvábban még átalakítottak ennek az ISO verziójára is James Hardennel, és ez nagyon sikeres volt. Én azt gondolom, hogy ő azért szerelmes ebbe az egész sztoriba, mert teljesen joggal mondhatja, hogy elképzelhető, hogy övé volt az évtized második legerősebb csapata, egy évben, de az egész évtizedre kivetítve mondom, mert az tényleg a Prime Warriors volt, akit majdnem megvertek, és mégse lettek bajnokok. De azért azt nem lehet mondani, hogy az ötlet nem sült el jól. Na most nyilván erre azóta már átvette az NBA felét, meg reagált, meg átalakult, szóval, hogy már a játék elmélet szempontjából azért ez nem állja meg ilyen szépen a helyét. Most már más van. Most már abból a jó dolgokat átvette a többi csapat is, a nem jó dolgokat meg nem vette át. Tehát nyilvánvaló, hogy azzal az ötlettel nem lehet neki menni, hogy azt még egyszer tök ugyanígy megpróbáljuk, de hülyeség is lenne, mert itt van Embiid. Ettől függetlenül, Zoli, hogy egyetértek veled, én nem lepődnék meg, ha ez megtörténne. Hihetetlen őrültségnek hangzana, de nem lepődnék meg, ha ez megtörténne, őszinte leszek. Valahogy ide kerül még Eric Gordon, megtartják Hardent, és tényleg, mert nincs olyan játékos, akit már vissza tudnak abból a csapatból hozni kb.
Hát, az nagyon durva lenne. Az egész D'Antoni dolgot, tehát én nem értem, hogy D'Antoni ezen a ponton miért generálhat még interjúkot egyetlen. Miért hívják be egyetlen egy rohadt interjú? Nem, hogy...
Hát de
nem,
figyelj, hogy... most itt érted, ez olyan, hogy a közös projektjük volt ez a Houston anno Morival. Tehát én azt gondolom,
de
hogy
72
csak...
éves basszus. Értem, hogy jól tartja magát, meg sportos, de 72 éves totál elhaladt D'Antoni mellett. Már a modern támadó kosárlabda is szerintem.
Egyrészt másrészt meg, ha ez nem is igaz, ő soha a vidas életben nem tudott jobb védekezést kihozni a csapatából, mint ami abban a csapatban benne volt. Tehát, hogy úgymond ebben nem tudott pluszt rakni ezen az oldalon, és azért ez kellene a Philadelphia-nak.
Szerintem, ha Nurse igent mond, akkor nem gondolkodik egyébként Mori.
Okay. Tegyük fel, hogy Nurse a Bucks-ba megy, mert szerintem Nurse-nél is valószínűleg ez lesz a sorrend.
Igen.
Kit tartanál legjobbnak erre az edzői pozícióra?
Monty szerintem szörnyű lenne, Doc második verzió, egy fiatalabb verziója Docnak.
Igen, Budenholzerrel ugye ugyanezt elmondtuk.
Vogel, nem kérdés, hogy Vogel
akkor tehát Vogel lenne a
befutó. Vogel vagy esetleg Kessel. Kessel állítólag egy players coach, tehát nagyon imádják az alien fejét, meg nyilván nagyon jó játékos volt, ami segít a tisztelet kivívásában, de nem... Egyelőre nem képzeljük el úgy Kessel, mint egy virtuóz, hatékony, jövőbeli tervet összerakó edző, amivel fel lehet jutni a csúcsra. De aztán lehet, tehát ugye Lou abszolút ennek az epitomája megtestesítése volt, hogy nem hiszünk benne, és hülyének tartjuk, és ráadásul úgy gondoljuk, hogy semmi hatalma nincsen, és le fogja üvölteni LeBron a fejét, meg ki fogják rögni, és mit csinál ez a szerencsétlen Kevsz? Emlékszel a teljes LeBron coach mémek, hogy mentek évekig, aztán kiderült, hogy Tyronn Lue igenis egy nagyon jó edző.
Igen.
Lehet, hogy Kessellel ugyanez lenne.
Én még egy edzőt szeretnék itt felhozni, aki egyrészt régi kedvencem, másrészt nagyon szeretném, hogy adjon még valaki egy esélyt neki, de harmadrészt ott ült egész évben a Philadelphia padján, Dave Joerger, gondolom már tudtad, mielőtt kimondtam, de hogy hát én azt gondolom, hogy Dave Joergernek igenis járna egy esély, ismeri a csapatot, a csapat ismeri őt, és én megmondom őszintén, imádnám, hogyha ő megkapná ezt a Philit, mert az ő ilyen, tehát ő minden csapatával el tudta azt érni, hogy küzdjenek, harcoljanak az utolsó vérig. Pont ami hiányzott a Philadelphiából. Tehát azért ezt ennél nagyon sokan felhozták. Na erre Dave Joerger a gyógyszer.
Abszolút, tehát Joerger ugye a grit and grindban nevelkedett, mint edző.
Yep.
Tehát ő abszolút az a típusú edző, aki típusra gondolok, nem feltétlenül ő a megfelelő ember, de abba a típusba tartozik, ami szerintem jó lenne a Philinek.
Igen. Abszolút, mondjuk azt hatványozottan mondom, hogy Joerger és Harden, hogyha mint head coach Joerger és Harden, az abban nem vagyok biztos, hogy az
működik. Igen, meg nyilván Joergerben az lenne még az erény, hogy hát ott van 3 éve, és az, hogy a Philly azért fejlődött ebben az időszakban, az nyilván érvehetünk amellett, hogy már eddig is neki is köszönhető volt. Az is lehet, hogy Doc ellenére is. Tehát, hogy még Docon keresztül is kellett menni, nem látunk bele, de nem véletlen, hogy gondolkodnak rajta, és ő is egy olyan típusú edző, akit egyébként nagyon szeretnek a játékosai, és nem látunk bele, de én el tudom képzelni, hogy bizonyos játékosok jobban tisztelték, mint Docot, így már a vége fele. Már csak azért is, mert Doc minden évben játszotta ugyanazt, amit Embiid vagy tőle tanult meg, vagy egyébként is ez volt a személyiségében, hogy soha nem vállalta felszinte felelősség.
Semmiért. Igen. Jó, végére értünk szerintem akkor itt az edzőkeringős adásnak, és Zoli, én örülök neki, hogy ezen egy kicsit végigmentünk, már csak azért is, mert ennek tükrében mennyivel más lesz majd beszélgetni arról, hogy hol kit neveznek ki, és az is érdekes lesz, amikor jövőre látjuk a munkájukat, mert hogy azért ekkora cserélődés már rég volt egy nyár alatt, mint ami most van, és ne felejtsük el ugye, hogy Udokára már le is csapott a Houston. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és a legközelebbi adást remélem te is várod, mert akkor minden bizonnyal beharangozzuk a döntőt.
Nagyon várom, igen, kíváncsi leszek, hogy a Heat ma le tudja zárni, vagy megtörténik a csoda. Gondolom abban egyetértünk, hogyha ma nem tudja lezárni a Heat, akkor már tényleg azt várjuk, hogy...
Akkor a csoda lesz az esélyesebb, igen. Matematikailag még mindig nem, mert akkor még tudjuk, hogy 4-ből kéne 4-et nyerni, és az mennyire nehéz.
Igen, de mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy eddig, ugye 3 csapat tudott 0-3 után visszajönni, és mind a 3-nak a 7. meccset idegenbe kellett.
Yep.
Volna megnyernie. A Celtics lenne az első, aki hazai pályán mérkőzhet meg ezért a fegyvertényért. Nagyon-nagyon várom. A Heatnek ma szerintem le kell zárnia. Érdekes egyébként, és tényleg záró gondolatként, hogy nagyon várom a döntőt, meg nyilván nagyon szurkolok a Nuggetsnek, de már most várom a draftot, meg várom a nyarat, meg várom a következő szezon elejét, mert annyira jó, hogy most ilyen paritás van, és jövőre szerintem csak még tovább nőhet. Tehát nyilván, hogyha most a Denver egy magabiztos játékot behúzza a bajnoki címet, mivel relatív fiatal csapat, valószínűleg őket mondanánk a következő évben, mint esélyes, de erre lehet most berendezkedni, hogy a következő években akár 3-4 évben 4 különböző bajnokot is hallhatunk.
Pontosan. Mint ahogy mellesleg az elmúlt 4 évre ez igaz is, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy jól van, akkor még egyszer köszi, és hát vagy kedden, vagy szerdán, de valószínűbb, hogy kedden jelentkezünk majd.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartotok, reméljük, hogy ti is élveztétek, hogy egy picit most nem playoffról volt szó, és aztán visszatérünk azért, mert jön a döntő, úgyhogy ez a témához vissza kell térni, és egy alapos elemzés következik, úgyhogy akkor is tartsatok velünk, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.